Na. Találjatok ülő helyet, esetleg üljetek le. Na, annyian vagyunk, Dalma, hogy... Gyere, Tamás, itt még van egy hely. Na, lapozzatok kérlek a Zsoltárok könyvéhez. Ma 4 Zsoltárt fogunk megnézni, de majd előtte imádkozom. Lehet, hogy úgy fogjuk csinálni, hogy megállunk egyes Zsoltárok után, és utána imában válaszolunk rá egy röviden, amit Isten a szívünkre helyez, hogy így akkor hirtelen egyébből reagáljunk arra, amit Isten szól. Jó, imádkozzunk, és adjunk hálát, hogy ilyen jó hozzánk Isten. Menjen, Atyán, köszönjük, hogy köszönjük, Uram, hogy itt lehetünk, és annyira szeretünk téged, Uram. Nagyon hálásak vagyunk, hogy tanítasz minket a te igédből, Uram. Köszönöm, hogy testvérek lehetünk te benned, Uram, hogy egymás által is, Uram, te végzed a munkát bennünk. Uram, ahogy vasformálja a vasat embertársát, Uram, te így a közösségen keresztül munkálkodsz az életünkben, Uram. Kérlek, Uram, hogy ma áldj meg minket, és szólj hozzánk, Uram. Te látod, hogy egyenként hol tartunk, és köszönöm, hogy a Szentlélek pontosan tudja, hogy mit kell hallanunk. Hogy mi visz minket előre, Uram. Köszönöm, Isten, hogy te olyanokat mondasz, úgy szólsz hozzánk, ami közel van hozzád. Sosem károsztatás által munkákhoz, sosem eltaszítasz magadtól, Uram, hanem mindig vonsz a szeretet kötelékével magadhoz. És Uram, mennyire szeretjük ezt, Uram, mennyire jó vagy hozzánk, Jézus. És Uram, mi imádkozunk, hogy Dávidnak ezek a zsoltárai, ezek kerüljenek fel a szívünkre, Uram. Lehet, hogy magunk nem vagyunk olyan helyzetben, amikor Dávid írta, de Uram, mind tudunk viszonyulni, Uram, vagy voltunk, vagy lehet, hogy leszünk olyan helyzetben, és kérlek, hogy vésd ezeket fel a szívünkbe, Uram. Taníts minket bizalomra, Uram, és taníts minket dicsőítésre, Uram, ezeken keresztül. Jézus nevében kértelek. Amen. Lapozzatok kérlek a 28. Zsoltárhoz. Ugye, ahogy mondtam, 4 Zsoltárt nézünk meg. Minden 4-et Dávid írta. Itt a 28, 29, 30, 31. Zsoltárról van szó. És felolvasnám nektek ezt a 28-as Zsoltárt. Téged hívlak, Uram, kősziklám, ne fordulj el tőlem némán, mert ha némán elfordulsz, hasonló leszek a sírba roskadókhoz, halld meg esedező hangomat, amikor segítségért kiáltok. Kezemet fölemelve szent templomot felé. Ne sorolj a bűnösök és gonosztevők közé, akik békésen beszélnek embertársaikkal, de rossz szándék van a szívükben. Fizess meg nekik tetteik szerint, gonosz cselekedeteik szerint, kezük munkája szerint. Fizess meg nekik, torold meg rajtuk, amit elkövettek. Mivel nem figyelnek az Úr tetteire, kezének munkájára, lerombolja, nem építi őket. Áldott az Úr, mert meghallgatja esedező hangomat, erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok hálát. Az Úr az népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje. Segíts meg népedet, áld meg örökségedet, légy pásztora és gondozd örökké. Nem fogjuk minden egyes igeverset megnézni ezekből a zsoltárokból. Kicsit ilyen áhítat jellegűen szeretnék beszélni róla egy-egy igeversről, amit Isten nekem szólt, vagy amivel engem megáldott. Én a 6.-7. igeversről szeretnék beszélni ebből a zsoltárból, ami így hangzik, újraolvasom. Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat, erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Dávid azt írja ebben a Zsoltárban, hogy Isten meghallgatta az ő esedező hangját. Pontosan nem tudjuk, hogy mikor írta ezt a Zsoltárt. Ugye vannak olyan Zsoltárok, amiben a szerző elárulja ezt, itt nem tudjuk. De azt feltételezhetjük, hogy egy újra nehézség, amiben Dávid találta magát, és kiállt Istenhez. És az ő hangja, ahogy írja itt, eljut Istenhez. Tudod, hogy Isten hallja mi hangunkat. Ez szinte bámulatos dolog, tudva azt, hogy 7 milliárd ember él a Földön, és hogy milyen kis porszemek vagyunk ezen a földbolygón. Néha nehéz nekünk figyelni arra az ember, aki mellettünk van, de Isten hallja mindannyiunknak a hangját. Amikor Izrael fogságban volt Egyiptomban, és Izrael fiai sóhajtoztak Istenhez, kiáltottak Istenhez ott a rabságban, akkor elment, akkor Isten találkozott Mózessel, és így szólt Mózeshez, hogy én meghallottam az én gyermekeim kiáltását. Meghallottam, hogy hozzám kiáltanak Egyiptomból. És megindult Isten szíve ezen a kiáltáson. Azt írja Dávid, hogy áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. magasztalja Istent azért, figyelj, hogy meghallja azt, amit ő mond, hogy meghallotta Dávid hangját. Én hajlamos vagyok úgy gondolkodni, hogy akkor áldom Istent, amikor nem csak, hogy meghallja a hangomat, hanem amikor megtapasztalom a választ. Amikor kérek valamit, és Istentől megérkezik az, amit kértem. És akkor, hó, halleluja, Uram, milyen nagyszerű vagy, és ez egy nagyon jó dolog, Isten tényleg jó, és meghallja az imánkat, sőt, válaszol is rá. De én azt látom Dávidnál, hogy ő már akkor áldja Istent, amikor felismeri, hogy ő, az ő imája oda jutnak Isten elé. Én azt gondolom, hogy ez egy mélyebb bizalomra tanít minket, mint egyszerűen az, hogy Isten meghallja az imánkat, sőt, megteszi, amit kérünk. Én azt gondolom, hogy már az óriási dolog, hogy Isten elé kerül a kérésünk. Ő meghallgat, ezért áldom őt. Még a konkrét válasz előtt, még a konkrét megoldás megérkezése előtt Dávid szíve már újjong Isten előtt. Békessége van és öröme van Isten előtt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tény, amit tudnunk kell, hogy amikor Istenhez szólunk, akkor az ügyünk oda kerül elé. Én észreveszem azt, hogy úgy szoktunk gondolkodni, hogyha valami bajunk van, akkor igyekszünk fölhajtani olyan kapcsolatokat, olyan fontos embereket, vagy befolyásos embereket, akik a mi ügyünkben segíthetnek. Hogyha valakinek ügyintézője van, hogy jaj, semmi gond, ismerem a XY ügyintéző hölgyet, hogy ismerem ezt és ezt az embert, ő a hivatalnok ezen a helyen, és az ügy el lesz intézve. Mert oda kerül az ügyem elé, és ő segít nekem. Nem? Mennyire jó, hogy van ilyen kapcsolatunk. De gondoljátok el, hogy mekkora dolog az, hogy a legfontosabb és legbefolyásosabb személy elé kerülhet az ügyünk. Aki nem egy hivatal fölött áll, aki nem egy ügyet el tud nekünk intézni, hanem a mindenség van a kezében. Hogy a mi ügyünk oda tud kerülni ő elé, az Isten elé. És ha belegondoltok, ez az, ami békességet tud a mi szívünkbe teremteni. Pál írja a Filippibelieknek a 4. részben, ez egy jól ismert igerész, azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, Filippi 4:4. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Hello, Tibi! Azt írja itt Pál, hogy amikor imádkoztok, az imádságaitokban és könyörgésetekben hálaadással tárjátok Isten elé a kéréseiteket. Nem akkor adj hálát, amikor az ima válasz megérkezik, vagy amikor a probléma megoldódott, hanem amikor már odaadod Istennek. Ez egy fontos lépés, mert sokszor nem látjuk a megoldást. Sokszor nem érkezik azonnal válasz. És azt gondolom, hogy Isten ennél sokkal nagyobb bizalomra tanít, hogy a hitünk mindig csak az adott kérésre adott válaszon múljon. Minket Isten bizalomra tanít. Valaki mondta, és nagyon igazat kell adnom neki, hogy azok, akik hitáltal imádkoznak, azok reménységgel énekelnek. Hogyha valaki hitáltal imádkozik, akkor amikor azt mondja az imájára, hogy ámen, már tud reménységgel nézni előre, mert tudja, hogy az ő ugye ott van Istennél. Azt mondja a 66. Zsoltárban Dávid, de Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára, áldott legyen az Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Azt mondja a 116. Zsoltárban, szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felén fordítja szívét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Itt ebben a részben még azt is mondja Dávid, itt a 7. versben, hogy erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Dávid úgy gondolt Istenre, hogy ő az ő ereje, hogy ő az ő pajzsa. Ő az, aki megvédi őt. Én azt gondolom, hogy a bizalom terén, vagy hogyha ezt a Zsoltárt nézzük, hogy a szívünk békességben lehet, vagy öröm lehet benne, két oldal van. Az egyik az, hogy van egy Isten szerinti oldal. Isten az, aki a szívünkbe békességet és örömöt ad. De van egy oldal nálunk is, és az pedig az, hogy kiáltsunk, ahogy itt Dávidtól olvasjuk az első két versben, hogy halld meg esedező hangomat, amikor segítséget kiáltok. Az első, hogy mi kiáltunk, a másik, hogy bízunk, és a harmadik, hogy hálát adunk. Erre tanít minket Isten, ez az a lelki légzés, amire tanít minket, hogy kiáltunk, hogy bízunk, és hálát adunk. És Isten ebben a folyamatban munkálkodik, és az imáinkra választad. Én nem tudom, hogy mi az az ügy, amiért te most imádkozol, és mi az, amiben választ vársz Istentől. Nagyon jó, hogy imádkozol. De bátorítalak arra, hogy mielőtt a válasz megérkezik, kezdj el hálát adni azért. Kezd el áldani Istent azért, hogy az ügyed ott van nála. Péter mondja ezt nagyon egyszerűen, hogy bármi terhetek van, vessétek oda Istenhez, és mert neki gondja van rá. Mennyire jó az, hogy a mi apró, kicsi dolgaink oda tudnak kerülni a mindenható Isten tróntermébe, az ő asztalára, az ő szem elé. Szeretném, hogyha valaki szeretne mondani valamit ezzel kapcsolatban, mondhatok, vagy imádkoztatunk, de mondtam, hogy minden egyes Zsoltár után, amit ma nézzünk, szeretnénk megállni és válaszolni Istennek. És hogyha valamit konkrétan így a szívedre tett Isten, nyugodtan mondhatod, vagy akkor, hogyha gondolod, akkor menjünk imába. Jó, imádkozunk akkor? Jó, te is nyugodtan, ha valaki szeretne, nem fogunk mindannyian imádkozni, de ha valaki szeretne valamit így imába mondani most erre, akkor tegyétek meg hangosan. Jó? Úr Jézus, köszönjük neked, hogy tanítasz minket bízni benned, és hálát adunk azért, Uram, hogy látjuk ezt a példát Dávidtól, Uram. Hogy itt tanít minket erre a bizalomra, Uram. Hogy áldotta a te nevedet azért, mert látta, hogy az ő kiáltása eljutott hozzád. Hogy Uram, mennyire igaz ez számunkra is. Azt mondja az ige, hogy bármikor beléphetünk a szükségünk idején a kegyelem tróntermébe. Hogy az ügyünket oda vihetjük hozzád, az életünket oda vihetjük hozzád, Uram, és ezért hálát adunk neked. Köszönjük, hogy a gondjaidra bízhatjuk magunkat, Uram, az életünket, az ügyeinket, Uram. És abba is bízhatunk teljes szívvel, mert ismerünk téged, hogy mindig a legjobb megoldást hozott el, Uram. Arra tanít minket az ige, hogy ha valamit kérünk hittel, a te akaratod szerint, akkor már hálaadással nézhetünk előre, mert te megadod azt nekünk, Uram. Köszönjük, Uram, hogy ilyen reménységünk lehet. És Uram, az az imám, hogy ültesd a te örömödet és a te békességedet a szívünkbe, ami minden értelmet meghalad, ahogy imádkozunk és hálát adunk minden dolgunkért, Jézus. A te nevedben imádkoztam. Amen. Na, következő Zsoltár, ez a 29-es, fölolvasom nektek, Dávid Zsoltára. Magasztaljátok az Urat, ti mennyei lények, magasztaljátok az Urat, dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben. Az Úr hangja zeng a vizek fölött, menj dörög a dicsőséges Isten. Az Úr hangja a nagy vizek fölött, az Úr hangja hatalmas, az Úr hangja fenséges. Az Úr hangja cédrusokat tördel. Összetöri az Úr a Libánon cédrusait. A Libánon ugrál miatta, mint egy borjú, és a Szírjón, mint egy bivajborjú. Az Úr hangjára lángok törnek elő, az Úr hangja megremegteti a pusztát, megremegteti az Úr Kádés pusztáját. Az Úr hangja megriasztja a szarvasokat, letarolja az erdőket. Templomában mindenki őt dicsőíti. Az Úr trónol az áradat fölött, ott trónol az Úr, az örökkévaló király. Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. Ebből a Zsoltárból az első két verset szeretném, ha megnéznénk, újra felolvasom. Magasztaljátok az Urat, ti mennyei lények, magasztaljátok az Urat, dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben. Dávid Zsoltára ez, amit minden bizonnyal éppen egy nagy vihar átéléseiben, vagy átélése után írt. Biztos, hogy ti is átértetek már ilyen nagy viharokat. Nekem volt, nem mondom, hogy szerencsém, de volt tapasztalatom róla egyszer, egy magas hegyen a Tátrában átélni egy vihart, ami szerintem lent kevésbé magas helyen is félelmetes, de fönt egy magas hegyen, ahol a villámok cikáznak körülötted, és minden villám, vagy mennydörgés után a sokáig visszhangzik a hegyek között, ez még félelmetesebb. És Dávid is átélhetett egy ilyen erős vihart, ez eközben írhatta ezt a Zsoltárt, az erős szélről, a villámokról, a mennydörgésről, eszébe jutott Isten hatalma. Milyen félelmetes tud lenni egy vihar? Képzeljétek el, pont a Tátrában történt egy ilyen, hallottátok szerintem ti is, mert benne volt a híradóban, hogy letarolta az egész hegyoldalt a vihar. Ott, ahol én egy évvel korábban fenyő erdőt láttam, abban az évben, amikor ott jártunk Sárival, minthogyha tarra vágták volna. hihetetlen látvány volt, mint egy holdbéli táj, és a sűrű erdőből egy-két szálfa maradt. Milyen vihar lehetett ott? Elképesztő. Ezek nem ilyen csenevészfák voltak, hanem 100 éves fenyőfák. És nem maradt meg belőlük semmi. És itt is ezt írja, hogy itt ez a vihar cédrusokat törd el, és ez a vihar őt Istenre emlékeztette, Isten hatalmára. Dávid szeretett ilyenkor zsoltárokat írni. A 8. zsoltárt például a holdfénynél írta, és eszébe jutott róla Isten. A 18. zsoltárt egy fényes reggelen írta, amikor fölkelt a nap, és elkezdte írni, hogy milyen jó Isten hozzá. Ezt a zsoltárt pedig egy ilyen viharban, vagy vihar után írta. És le van nyűgözve Isten hatalmától. Hogyha Isten nem lenne a mi oldalunkon, akkor elég sok félnivalónk lenne Istentől. Látva, hogy ő milyen hatalmas. Hogy ő az, aki ilyen erővel rendelkezik. De ez az Isten, akiről Dávid ír, és aki ilyen hatalmas, ő a mi oldalunkon áll. Ahogy Pál apostol írja a Róma 8-ban, hogy ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk. Ez az erő, ami itt lepusztít, letarol fákat, elviszi az erdőket, ami fölkavarja a vizeket, hatalmas és fenséges. Ez az erő értünk munkálkodik, gondoljátok el. Isten teljes ereje értünk munkálkodik. Én nem akarnék újra Isten ellensége lenni. A római levél beszél arról, hogy mi egykor mind Isten ellenségei voltunk, de Isten jósága az, hogy amikor még ellenségek voltunk, Jézus Krisztus már akkor meghalt értünk. És ő az, aki kibékített minket Istennel. Most már nem állunk háborúban. Milyen ciki dolog lenne, vagy mennyire reménytelen helyzet lenne Istennel háborút vívni. Pedig a hitetlen emberek, akik maguknak élnek, azok jelenleg Isten ellen háborúban állnak. Ez az erő, ami Istenben van, ez nem pusztít minket, hanem mindenestől épít minket. És gondoljátok el, hogy ez a hatalmas erő, ez egy még nagyobb szeretettel párosul. Isten semmi nem kötelezi arra, hogy szeressen minket. Gondolkodtatok már ezen? Hogy lehetne egy gonosz Isten. És nem tudnánk vele semmit kezdeni, mert Isten olyan, amilyen. De az Isten, aki minket alkotott, ő a szeretet, ahogy János írja. Ő mindent szeretetből tesz. És ez a hatalmas erő, ami benne van, egy még nagyobb szeretettel párosul. Micsoda Istenünk van. Azt mondja Jézus, amikor eljött a földön, így tanította a sokaságot, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Hogyha Isten nem lenne szelíd és alázatos szívű, gondoljátok el, ez az erő mit tenne velünk, mit tenne az életünkkel. Neki hatalmában van az, hogy egy új nyomásával megszüntesse az életünket. Ahogy én a hangyákat a lakásomban nem örülök, hogy megjöttek, akkor és hangyának befellegzett. Neki még kevesebbe kerülne engem elpusztítania. De ő nem teszi ezt. Én az ő gyermeke vagyok. És az összes erő, ami Istenben van, ami lehetősége van, az arra használja, hogy felépítsen minket. Elküldte az ő fiát, hogy megmentsen minket. Ne felejtsd el, amikor imádkozol. Én néha bántó nekem, de nem szólok értem, mert lehet, hogy én is így imádkoztam korábban. Vannak, akik úgy imádkoznak Istenhez, mintha így a haverjukhoz szólnának. Nekem ez nem annyira tetszik. Persze Isten a barátunk, de nem a bratyi barátunk, hanem ő a mindenható Isten. És Dávid úgy kezdi ezt a zsoltárt, hogy magasztaljátok Istent. Magasztaljátok Istent. Milyen fenséges a mi Istenünk. Boruljatok le színe előtt, szent öltözetben. Hogyha szó szerint mondanám ezt a verset, ez a második vers a 29. zsoltárban, akkor így hangzana. Adjatok neki dicsőséget, ami őt illeti, és boruljatok le lába előtt a szentség szépségében. Így hangzik szó szerint ez az igevers. Adjátok meg neki azt a dicsőséget, ami neki jár. Isten arra alkotott minket, hogy dicsőséget szerezzen az életünk neki. De úgy nem tudunk élni, hogy minden dicsőséget megadjunk, ami neki jár. Ilyet nem tudunk tenni. Amikor látjuk a Jelenések könyvét, ott látjuk, hogy van 4 élő lény, aki szünet nélkül, folyamatosan, éjjel és nappal dicsőíti Istent. És azt gondolom, hogy még ők se adják meg azt a dicsőséget Istennek, ami neki jár, mert Isten olyan fenséges. De az a 4 élő lény kiállt, hogy szent, szent, szent az Úr. Legyen áldott az ő neve. Én azt gondolom, hogy tanulnunk kell Isten magasztalásáról. És tanulnunk kell arról, hogy milyen fenséges az Úr. Azt mondja itt, hogy boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben, szentség szépségében. Amikor oda megyünk Isten elé, akkor egy szent Istenhez megyünk. Akihez senki nem fogható. Aki lenyűgöző. Aki méltó arra, hogy magasztaljuk. Aki szépség, akiben szépség van. Ez a szó, hogy szentség, ez fordítható szépségnek is. Amikor Salamon felépítette a templomot, akkor emlékeztek, elkövetkezett egy ilyen átadatás, vagy beavatás, a templom beavatása, vagy felavatása, inkább így hangzik jobban. Áldozatokat mutattak be Istennek. Ott ügyködtek a papok a templomban, és Isten félbeszakította ezt a ceremóniát. Salamon teljes szívében magasztalta Istent, és a nép ott volt, hogy dicsőítse Istent, és áldozatokat mutassanak be neki. Bikákat, bakok vérét ontották, hogy Istennek kedvesek legyenek, és Isten dicsősége leszállt a templomra. Egy felhő, vagy mint egy köd betelítette a templomot, és a papok nem tudták tovább csinálni a feladatukat, mert olyan sűrű volt ez a köd. És az ige ezt a felhőt, ezt a ködöt Isten dicsőségének nevezi. Megállt mindenki. Megállt mindenki, aki ott volt, és elkezdték magasztalni Istent. Gondoljátok el, hogy mennyi dolgot teszünk Istenért, vagy mennyi dolgot tehetünk Istenért. De Isten ezt a folyamatot, ami ott a templomban folyt, megállította, és azt képtelenné tette azt, hogy folytassák, amit csináltak, viszont az egész átfordult egy ilyen dicsőítő alkalommá. Elkezdték magasztalni Istent. És ezután olvassuk ott az igében, hogy Salamon tégyre rogy, és elkezdik magasztalni Isten nevét. Hogy milyen fenséges vagy Isten. Építettünk egy csodálatos épületet, amihez nincs fogható a világon. Lenyűgöző épület volt Salamon temploma. De azt mondja, hogy nincs olyan épület, és még ez sem alkalmas arra, hogy téged magába foglaljon. Olyan fenséges az Úr, olyan szépséges az Úr. Én azért imádkozom, hogy engedje meg, hogy ezt értsük, hogy lássuk, hogy milyen fenséges ő, hogy milyen szépséges ő. Hogy le tudjunk borulni előtte az ő szentsége szépségében. Ennek van egy másik oldala is, mert azt gondolom, hogy Isten arra hív minket, hogy mi szentségben járjunk. Hogy minket Isten megszentelődése tovább vigyen. A Biblia minket szentnek nevez. Ez amiatt lehetséges, hogy mi Krisztusban vagyunk. És Krisztusban minden bűnünket megbocsájtotta Isten. De van egy olyan folyamat, amiben elindultunk a megtérésünk pillanatában, és ez a megszentelődés. Ez azt jelenti, hogy egyre inkább hasonlít az életünk Jézus Krisztusra. Boruljatok le az ő templomában, a szent öltözékben. Boruljatok le előtte a szépség, a szentség szépségében. Én azt gondolom, hogy egy ember, egy hívő ember, hogyha Isten szent megszentelődésének munkájában van, az annak az embernek az életét, de annak az embernek az életet dicsőíti Isten. Ez egy valódi imádat, átformálódni Krisztus képmására. Jelenések 4:8. Szent, szent, szent az Úr. Amikor fölmegyünk a mennybe, akkor ehhez a dicsőítéshez fogunk csatlakozni. És ne ijedj meg, ez nem olyan, hogy jaj, nem, mindig ezt a dalt fogjuk énekelni. Nem arról szól, hogy másra fogunk mondani csak ezt, hogy fú, de unalmas lesz. Le leszünk nyűgözve Istentől. És nem kell minket kényszeríteni arra, hogy dicsőítsünk, hanem egyszerűen föltör a szívünkből. Én azt szeretném, hogy az életünk már most ilyen legyen. Már most csatlakozzunk be a mennyei kórusba. Nem éjjel-nappal, mert erre képtelenek vagyunk, de a szívünk zengje, hogy Uram, fenséges vagy, gyönyörű vagy, szépséges. Magasztallak téged, leborulok előtted. Ez az a fajta dicsőítés, ami nem azért van, mert szeretnénk kapni valamit Istentől, hanem egyszerűen csak gyönyörködünk benne. Gyönyörködünk Istenben. Isten gyönyörű. Eddig tartott a 29. Zsoltárról. A mondandóm. Esetleg valamelyikötök szeretne imádkozni, és utána megyünk tovább. János. Amen. Köszönöm, János. Na, nézzük a 30. Zsoltárt. Ki ez a bátor, aki felolvassa? Bevonlak titeket itt a munkába. Kérlek, Tibi. Tibi már elcsípte. Józsi, tiéd a 31-es majd akkor. Köszönöm. Milyen jó Zsoltár, nem? Milyen erőteljes ez, amit Dávid ír. Jól olvastad, Tibi. Ez egy hálaadó ének, így is nevezi az ige, hálaadás az életért. Ez is Dávid Zsoltára. El sem tudjuk pontosan, hogy milyen élethelyzetben írta, de Isten valamilyen újabb zűrből megszabadította. Dávidnak voltak ellenségei, voltak szorult helyzetei, voltak nehézségei is. Itt némelyiket, mintha meg is nevezni, azt mondja, hogy kiszabadítottál az ellenségtől, meggyógyítottál a betegségből, valami halál közeli helyről kimenekítettél. És azt gondolják sokan, hogy ez az Absalom féle lázadás után íródhatott. Amikor Dávidnak el kellett menekülnie a palotából, ott kellett hagynia az otthonát, a feleségeit, és ő maga is nagy veszélyben volt, az élete veszélyben volt. Majd innen hozta vissza Isten, és visszatérhetett a saját otthonába. Absalom beszennyezte az otthonát, beszennyezte a templomot, és ez volt az a pillanat, amikor Dávid újra fölszentelte a templomot, és ezért nevezi az ige valószínűleg ezt templom szentelési éneknek. Én a 6. verset szeretném megnézni veletek ebből a Zsoltárból, nagyon sok mindent lehetne, de ez egy nagyon különleges ige vers, nekem nagyon kedves. Azt mondja az én fordításom, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Nézzétek meg, hogy mennyi ellentét van ebben a versben. Azt mondja, hogy beszél a haragról, és utána azt mondja, hogy de egész életen át tart kegyelme. Az egyik csak egy pillanatig tart, a másik viszont egy egész életen át. Este itt a sírás, az estét szembeállítja reggelrel, de a sírás után ott van reggel az újongás. Ez egy nagyszerű igevers. Én javaslom, hogy tanuld meg. Egy nagyon fontos dologra rámutat, mégpedig sok mindent lehetne ebből mondani, én két dolgot vettem észre, ami nagyon szólt hozzám. Az egyik a dolgoknak az időtartama, a másik a dolgoknak a sorrendje. Nézd meg, azt mondja, hogy a harag egy pillanatig tart, de Isten kegyelme egy egész életen át. Erre kérdezhetnéd tőlem, hogy Tamás, várjunk csak egy pillanat, hogyha jól emlékszem, te mondtad, hogy Isten már nem haragszik ránk. Isten haragszik egyáltalán? Lehet haragudni a Istennek? Az nem egy bűnös dolog? Nem, Isten tud haragudni, a római levél beszél róla, hogy Isten a haragját mutatja ki azok felé, akik hitetlenek és istentelenek és gonoszok. Én azt gondolom, hogy Isten haragszik a bűnnel kapcsolatban. De azt is mondhatom, hogy Isten már nem haragszik ránk. Én azt gondolom, hogy Isten azzal kapcsolatban, amit lát bennünk, haragra tud gyulladni. Az már nem az a fajta harag, amit az istentelenek tapasztalnak. Isten nem ellenünk haragszik, hanem értünk. És ebben van egy nagy különbség. Mert hogyha valaki ellen haragszol, akkor a saját territóriumodat félted. Akkor azért haragszol, mert te valamiben kárt szenvedtél. Amikor bevág eléd valaki az autópályán, vagy a városban, akkor nem érte haragszol, hanem saját magad miatt. Az nem egy szent harag. De Istenben lehet egyfajta szent harag, amivel kapcsolatban rólunk is tud néha gondolkodni, amikor mi a nem az ő útján járunk. Akkor haragszik, értünk. Én ezt apaként nagyon meg tudom tapasztalni. Én nagyon szeretem a gyerekeimet, elhihetitek. Viszont nagyon ki tudják húzni a gyufát nálam. És nem azért, mert már nem szeretem őket, hanem azért, mert észreveszem, hogy nem azokat a dolgokat csinálják, amiben szeretném, hogy járjanak. És ez nem egy önző dolog, hogy megint nem, úgy meg vagyok sértve, hanem úgy érzem, hogy kárt szenved az életük akkor, hogyha abba az irányba mennek, és haragszom miatta. Ma pont volt egy eset a Barnabással, hogy letépte a virágokat a kertbe. Végre itt a tavasz, én úgy örültem, hogy megjött a virág, és kimentünk a kertbe. Egyébként nem lett volna ezért baj. Nem lett volna baj, letépje, hát szelevi, hogy jövőre újra kidő. De hogy egy perccel előtte mondtam, hogy ne tépje le. És Barnabás odament, letépte a virágokat, és odadobta Brunohoz. Bennem a szent harag állapota volt. Na, nem mondom, hogy nem volt csak szent. Lehet, hogy testi is volt benne, de hát Barnabásnak ki kellett kapnia, mert engedetlen volt. Hogy letépi a virágot, hát butuska, 2 éves, de előtte mondtam neki, hogy ne tegye. És én azt gondolom, hogy Isten is ilyen formában ki tudja mutatni a nem tetszését felénk, hogy megfenyít. De azt mondja a zsidó levél, hogy ez a szeretetének a jele. Ez értünk van, azért, hogy minket neveljen. Hogy ez nem kedves, Istennek se kedves. Hát én se örülök, amikor Barnabást el kellett ma fenekelnem. Az nekem is fájt, ő meg nagyon sírt. De meg kell tanulni azt, hogy összekösse az engedetlenséget a következménnyel, a fájdalommal. És remélhetőleg megtanulja, a két nagyobbik már ezt sokkal jobban megtanulta, és Isten ezt értünk alkalmazza. Egy pillanatig tart csak az ő haragja, de utána egész életen át tart a kegyelme. Észrevetted, hogy Isten nem egy haragvó Isten. Van benne harag dolgok iránt, de ő jellemzően nem egy haragvó Isten. Amikor eljött Isten a földre, Jézusban emberré lett, akkor nem egy haragvó szemét látunk benne, aki mindenért pipa. Hogy lehettek ilyenek? Miért csináltok olyat? Hanem egy szelíd és alázatos szívű megváltó. Olyan annyira, hogy amikor együtt volt a tanítványokkal, a római katonák, vagy a helyőrség nem tudta, hogy melyikük Jézus. Olyan szelídség volt benne. Egész életen át tart kegyelme. Azt mondja a római levél, lehet, hogy most sokat idézünk belőle, ahol megsokasodik a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Lehet, hogy Isten haragra tud gyúlni dolgok miatt, de utána még bőségesebben ki tudja árasztani ránk a kegyelmét. Isten ránk már nem haragszik. Mert mindaz a harag, ami a mi vétkeink miatt járt volna nekünk, az Jézus kapta helyettünk. Jézus kapta azt a haragot, amit nekem kellett volna. Ezért mi már nem tapasztaljuk Isten haragját. Károsztató ítélet már nincs ellenünk azok számára, akik Jézus Krisztusban vannak. De ha vétkezünk, akkor Isten megfenyít. Megengedi, hogy a következmény eléri az életünket. Nekem annyira tetszik ez az igevers, mert jól mutatja Istennek a szívét. Csak egy pillanatig tart a haragja. Utána viszont egy egész életen át tart a kegyelme. Mennyire jó Istenünk van, nem? És utána azt mondja Dávid, este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Ez olyan, mint a két vendégről beszélne, nem? Hogy este bekopok hozzád a sírás, és szállást kér nálad, de reggelre már nem ő fekszik az ágyban, hanem az újongás. És lehet, hogy ezt már ismerjük mi is. Amikor valami nagyon nyomja a szívünket. És nehezen, amikor ágyba megyünk, akkor tele vagyunk aggódással, tele vagyunk szorongással, és mondhatnánk, hogy este szállást vett nálunk a sírás, a csüggedés, az aggodalom. De Isten valahogy meg tudja azt tenni, hogy minden egyes nappal megújul az ő kegyelme, és amikor eljön az új reggel, új reménységet ad a szívünkbe. Ez nekem annyira tetszik. Este szállás lesz nálunk a sírás, de reggel ott van az újongás. Ő minden vigasztalás Istenem. Én azt gondolom, hogy ez az igevers igaz a földön. De még inkább igaz az örökké valóságra, és ezt szeretném nektek a szívetekbe vésni. Ez az igevers még sokkal inkább igaz az örökké valóság szempontjából. Ez nem azt jelenti, hogy minden problémám másnap reggelre megoldódik. Nem ezt mondja ez az igevers. Ahogy mondtam nektek az előbb, ez az igevers szól a dolgok sorrendjéről, és szól az időtartamáról. A próba csak egy pillanatig tart ahhoz képest, hogy milyen lesz utána a felüdülés ideje. itt ezen a földön nyomorúságunk van, azt mondja Jézus, de utána egy örökké valóságig leszünk Jézussal a mennyországban, ahol már nincs több sírás, nincs több fájdalom, nincs többé halál. Itt nehézségekkel szembesülünk. De ez, amit itt tapasztalunk, Pál apostol azt mondja, egy könnyű szenvedésnek tűnik ahhoz képest, hogy milyen dicsőség vár ránk ott. Vannak olyan nehézségek, amikkel kapcsolatban jönnek az emberek hozzám, és nem tudok mit mondani nekik. Nem tudom azt mondani nekik, hogy csak imádkozz és jobban leszel. Mert ez egy hamis reménység lenne. Nem így munkálkodik mindig Isten. Van, amikor ezt teszi Isten, és imádkozunk, és megyünk elé, visszük oda a problémát. De van, amikor látom Isten, a problémán keresztül munkálkodik. Megenged egy bizonyos fajta nehézséget egy embernek az életében, hogy munkálkodjon. És nem tudom azt mondani neki, hogy hát csak vesd le magadról, és minden jó lesz. Látom, hogy ez a probléma ott horgonyozik annak az embernek az életében. Viszont mindig mondhatom annak az embernek, hogy az, amiben most vagy, csak itt van. És amiben mész az örökké valóságban, oda már nem viszed el. Vannak olyan betegségek, amik végeznek az emberrel. Észrevetted, hogy minden ember meghal. Nem mondható az, hogy aki hisz, annak, az sosem beteg. Mert akik ezeket a sorokat írták, is meghaltak valamilyen betegségben. Csak ezt már nem verik olyan nagy dobra. Az, amikor azt mondja az ige, hogy minden betegségünket elhordoztam, minden betegségünkből meggyógyít, az a teljes spektrumra igaz. Nem azt jelenti, hogy máról holnapra, a mostani naptól a jövő hétre, megteheti Isten, és meg is teszi, ha kérjük. De valamikor megengedi, hogy az örökké valóságban gyógyuljunk meg. Ott már nem lesz betegség. És igaz az ige vers, amikor azt mondja Ézsaiás, hogy minden betegségünket ő hordozta. A mennyben nem lesz beteg senki. Ott nem lesz fájdalom, nem lesz halál. Azt mondom ezzel nektek, hogy ne imádkozzatok a nehézségeket, de hogy nem, kérjük Istent, és megteheti. Viszont tudd azt, hogy az, amit itt Dávid ír, hogy este szállást lesz a sírás, reggelre itt az újongás, ezt leginkább az örökké valóságra kell értelmeznünk. Belevisz ez az élet minket küzdelmekbe, sötét helyekbe. De max egy földi idő van erre. És utána ott az örökké valóság. Jaj, Tamás, miért mondasz ilyet? Nekem ez a földi próba is olyan hosszúnak tűnik. Amikor benne vagyunk, hosszúnak tűnik. De a mennyből egy pillanatnak fog tűnni. Én azt veszem észre, és magamon is, meg a mostani világunkon is, hogy mennyire itt akarjuk most a kényelmet. Mert nem tartjuk a szemünk előtt a mennyet. Észreheted, hogy Isten nem a földi kényelmünkön munkálkodik? Hanem egy mennyei helyet készít nekünk. És az, ahogy itt most megyünk át az életen, készít fel minket az örökkévalóságra. Ez Istennek sokkal fontosabb. Isten nem ebben a 70-80 évben gondolkodik, hanem egy örökkévalóságban gondolkodik. És erre tanít minket is, hogy kezdjünk az örökkévalóság szerint gondolkodni. És amikor más reményünk nincs, akkor ezt az igeverset mindig megragadhatjuk, hogy reggelre itt az újongás. Amikor ottan a tanítványok Jézussal voltak, és közeledtek Jeruzsálem felé, Jézus elkezdte mondani nekik, hogy én meg fogok halni, és keresztre fognak feszíteni, meg fogok halni, de harmadnapra föltámadok. És valahogy a tanítványok ezt a reménység dolgot nem fogták. Valahogy a feltámadás rész az mindig kimaradt a magnó felvételből nekik. És elszomorodtak, amikor Jézus erről beszélt. Amikor Jézus meghalt, és eltemették, az egy tragikus idő volt nekik. Nagyon elszomorodtak. És amikor mentek az asszonyok vasárnap reggel, az úrnapja reggelén, mentek a sírhoz, akkor elhengerítve találták a követ a sírbolt elől. Kora reggel mentek, és három nap után azt látták, hogy a sírban nincs ott Jézus teste. És oda ment egy angyal hozzájuk, és mondta, hogy asszonyok, miért szomorkodtok? Ő él. Három nap próba után jött az újongás. És ez mindig a feltámadással teljesül leginkább. Jézus feltámadt. És ezért tudhatjuk, hogy mi is fel fogunk támadni. Ez bizonyos. Éjjel szállás lesz a sírás, de reggelre, azon a vasárnap reggelen is, itt az újongás. Nagyon fontos a sorrend, hogy emlékezz erre, amikor próbában vagy, hogy a menny felé tartunk. Hogy nem ez a legjobb, amit Istenből tapasztalsz. Hanem inkább azt mondanám, hogy ez a legrosszabb, amit valaha meg fogsz tapasztalni. Ezután csak jobb lesz. Sajnos a nem hívőknek ez pont fordítva van. Azt mondhatjuk, hogy ez a legjobb, amit valaha meg fognak tapasztalni. Ezután csak rosszabb lesz. Nekünk nem. Este szállásveszony sírás, de reggelre itt az újongás. Minden nap megújul Istennek a kegyelme. Jézus ezen a földön egy tövis koronát kapott, a mennyben pedig egy dicsőséges koronát. Hidd el majd, hogy a mostani próbák el fognak halványulni ahhoz képest, ami ránk vár a mennyben. Pál apostol írja ezt, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Ezt mondja a Róma 8:18. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Ez az igevers számomra ilyen reményteljes igevers, hogy a sötétből felragyog a világosság. Tudod, hogy mindig reménységünk van? A reménység azt jelenti, hogy várhatunk valami jót. Ez megadatott nekünk hívőknek. Lehet, hogy nálad most az épp a sírás lakik, nem tudom, vagy éppen egy nehézség van. De reggelre eljön az újongás. Miért fontos ez? Azért, mert ha ezt tudod, ha erre emlékszel, ha ezt belevésed a szívedbe, akkor meg fogod tudni tenni azt, amit Dávid tesz itt. Az 5. verset nézzétek meg. Zengetek az Úrnak ti hívei, és magasztaljátok szent nevét. Ez egy szabad ember. Mivel tudta, hogy mi vár rá, és volt reménysége, ezért ebben a körülményben tudta magasztalni Istent. Már most itt, ma tudhatjuk magasztalni Istent. Örülhetünk annak, aki ő. Mert ilyen reménységet adott. Szeretne valamelyikötök imádkozni? Kérlek, Tibi, imádkozz. Amen. Köszönöm szépen. 31. Zsoltár. Jó, sikerek olvasom.
Megvetnek. szomszédai lenézték. Én barátjaim is élnek tőle, ha látnak az utcán elkerülnek. Elfelejtettük az embert, mint ha rég meghaltak volna, félredobtak, mint egy törölt cserébené. Hallom, hogy csurtognak róla, hátam mögött. Környű dolgokat mondanak. Összedobják fejüket, és halálomat tervezik. Mégis benned bízom örökké való. Azt mondom, te vagy Istenem. Életem a kezedben van. Ments meg ellenségeim kezéből, üldözőimből. Arcod fényel ragyogjon rád, szolgádra. Ments meg engem, kegyelmedből és hűségedért. Örökké való, téged hívnak segítségül, ne engedd, hogy csalódjak. A gonoszok csalódjanak, és tűnjenek el halottak országában. Mémuljon el a hazugok nyelve, hallgassanak el, akik büszkén és elbizakodottan szólnak az igazok ellen. Istenem, mennyi áldást tartogatsz azoknak, akik félnek és tisztelnek téged? Mennyi jót tettél azokkal, akik bíznak benned? Mindenki szeme láttára megáldottad őket. Elrejtett őket jelenlétre titkos helyén a gonoszok terveik előtt. Sátorodban megvéded az igazakat, gyűlölik támadásaitól. Áldott az örökkévaló. Megmutatta, mennyire szeret, mikor olyan voltam, mint egy postolott város. Félelmemben már azt mondtam, olyan helyre jutottam, hogy már nem is lát engem az örökkévaló. Mégis meghallott a imádságomat, mikor segítségét kiáltottam hozzá örökkévaló. Szeressétek az örökkévaló, akik hűségesek vagytok hozzá, mert ő megmenti a hűségeseket, de súlyosan megbünteti azokat, akik saját erőjükkel kicsekednek. Legyetek erősek és bátrak, akik az örökkévalóban bíznak.
Köszönöm szépen. Nagyon jó kis ige, vagy zsoltárok ezek. Olyan Dávid nagyon jó megfogalmazza, így, néha úgy az ember együtt érez, hogy igen, ezt én nem tudtam volna így mondani, de mennyire igaz. Dávid ezt a zsoltárt is egy olyan helyről írta, ahol menekült. Jó pár zsoltár van ebből az időszakból, a menekülés éveiből, amikor Saul üldözte őt, és Dávidnak barlangról barlangra és völgyből völgybe kellett menekülni a király elől. Ez idő alatt Dávid tanulta, hogy minden helyzetben Isten elég neki. Milyen érdekes, hogy ez volt a felkészülés neki, amikor a királyság évei eljöttek. Mert megtapasztalta Istennek a hűségét, ahogy itt beszél róla, hogy te minden bajomból kimentettél. Kellett neki ez a lecke. A hatodik igeverset szeretném, hogyha megnéznétek velem. Azt mondja itt Dávid, hogy kezedbe bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, Istenem. Észrevetted, hogy Dávid milyen sokat beszél a kézről? Nagyon sokszor visszatér ez az ő zsoltáraiban, amikor beszél akár a maga kezeiről, akár az ellenség kezéről, akár Isten kezéről. És ő pásztorként tudta, hogy mennyire fontos az, hogy mi van az ő kezében. Egy pásztor kezében gyakran ott volt egy bot. Erről már beszéltünk a 23. zsoltár kapcsán. Ez volt az, amit használt, hogy terelje a bárányokat, megfegyelmezze őket, hogy valamitől megóvja őket, az ellenséget ezzel rettentett el. De volt Dávid kezében parittya is. Később, mint király, volt a kezében kard. És volt ennek az embernek a kezében néha lant. Ez a harcedzett kéz néha gyönyörű dallamokat játszott Istennek a lanton. Más zsoltárokban, de ebben a zsoltárban is beszél Dávid az ellenség kezéről. Nézd meg a 8. ige verset, és a 9-et. 31. zsoltár, 8. vers. Újongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. Nem adtál ellenség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábamat. Nézd meg a 15-16. verset. De én bízom benned, Uram, vallom, te vagy Istenem. Kezedben van sorsom. Ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből. A 28. zsoltárban, amit vettünk, nézd meg a 4. verset. Fizes meg nekik tetteik szerint, gonosz cselekedeteik szerint, kezük munkája szerint fizes meg nekik. Dávid beszél itt az ellenség kezéről. Tudod, hogy nekünk is van egy ellenségünk? mondhatnám így, nekünk van ellenségeink. Péter mondja azt az ő levelében, hogy az ellenségünk az ördög, mint egy ordító oroszlán jár körbe és keresi, hogy kit nyeljen el. Azt keresi, hogy hogyan okozhat kárt az életünknek. De Isten keze óv minket, és Isten keze erősebb. Dávid szól Isten kezéről is, és azt mondja itt a 6. igeversben, hogy a kezedre bízom lelkemet. Odaadom az életem neked. Nem tudom, hogy tudod-e, de az ószövetségi időkben minden kisfiú és kislány, amikor lefeküdt aludni, akkor imádkozott este, és ezt imádkozta. Uram, én a kezedbe teszem a lelkem. És így mentek aludni. Milyen érdekes, hogy Jézus is ezt mondta, amikor a kereszten függött, amikor az utolsó leheletével szólt, hogy Uram, én az életem, a lelkem a te kezedbe teszem le. Jézus a kereszten így szólt az apukájához. Amikor Isten kezébe teszem az életem, akkor semmelyik másik kéz nem árthat nekem. Akkor hiába bárki, aki ártani akar nekem, ha Isten kezében vagyok, akkor nem árthat nekem senki. Ő az, aki, az ő keze az, ami gondoskodik, ami megvéd és vezet engem. Én szeretnélek bátorítani titeket, magamat is, hogy ez ne csak egy jó hangzó sor legyen itt, amit elolvastunk, hogy a kezedbe teszem a lelkem, hanem egy valóságos dolog. Hogy oda merjük adni magunkat Istennek. Hogy ő gondoskodjon rólunk, hogy ő védjen meg minket, és ő vezessen. Mert Isten keze ezt megteszi. Amikor mi odaadjuk neki azt, a lelkünket. A kezedbe teszem a lelkem, Uram. Milyen szükséged van ma? Mi az a szükség, amit odavihetsz elé? Kérd az ő gondoskodását. Meg fogod tapasztalni. Függél Isten kezétől. Hogy mi jön ettől a kéztől. És meglátod, hogy Isten hűséges. Nézd meg a 16. verset még velem. Azt mondja Dávid, kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezétől. Dávid ezt nem egy hotel szobában írta. Miközben várt valami meleg vacsorára, amit rendelt a telefonon. Ezt menekülés közben írta. A kezedben van sorsom. Milyen veszélyben volt? Milyen kiszolgáltatott volt? És Dávid azt mondja, hogy mindeközben az én életem ott van a te kezedben. A sorsom nálad van. Ez a mondat, amit itt, nem tudom, más, hogy hangzik a te fordításod, vagy Józsi, mondd még egyszer a 16. versen? 16. vers. Igen, ez az. Életem kezedben van. Némelyik fordítás azt mondja, hogy életem ideje. Nem tudom, hogy Károli fordítása van-e valakinek. Életem ideje a kezedben van. Van is egy ilyen dal, nem tudom, hogy szok, hogy minden percem a te kezedben van. Ez egy nagyon fontos dolog, amit megtehetünk, hogy nem, ahogy mondtam, a 6. vers azt mondja, hogy kezedbe teszem a lelkem, de itt Dávid azt mondja, hogy az én ideim, az én életemnek az idejei a te kezedben vannak. Az idő az egy nagyon értékes valami dolog. Egy rendkívül értékes dolog. Mert az idő számunkra lehetőségeket rejt. És én azt gondolom, hogy Isten tanít minket arra, hogy ne pazaroljuk el ezt. Hanem azt mondjuk, hogy Uram, az én idejeim nálad vannak. Mit szeretnél, hogy kezdjek az időmmel? Hogy osszam be az időmet? Azon kevés dolog egyike, amit odaadhatok Istennek. Gondoljatkozzatok azon, hogy mi az, amit Istennek odaadhatunk, amit ő eszközként használhat. Hát nem sok minden van így. De az egyik ilyen az én időm, a másik az én testem, a harmadik az én képességeim. De ha nem adom Istennek az időmet, akkor nem tudom odaadni a testemet és a képességeimet sem. Akkor nem tehetek érte semmit. Isten szeretné, hogy az időnket odaadjuk neki. És ez nem csak egy jól hangzó kifejezés, amit reggel imádkozhatunk, hanem ez egy nagyon valóságos dolog, hogy fogunk egy napot, és odaadjuk Istennek. néha, amikor úgy jól megérint Isten, és úgy felbuzdulunk, akkor imádkozunk, hogy Uram, az egész életemet adom neked. Ó, én csak neked akarok én. Ezek tök jó dolgok. De az életet igazából Isten azt szeretné, hogy lebontsuk napokra. Emlékeztek, hogy azt mondta a tanítványoknak, hogy van ez a mai nap, ne aggódjatok a holnapért. Minden napnak megvan a maga baja. Hogy fogsz tudni Istennek élni? Hogy fogod tudni az idődet odaadni Istennek? Hogy ezt a mai napot odaadod neki. És ha majd eljön a holnapi nap, akkor azt a holnapi napot odaadod neki újra. És így egy napot odaadsz neki egyszerre. És én korábban ezt most tanulom, hogy ez nem azt jelenti, hogy, hogy én az napomból odaadok valamit Istennek. Hogy igen, csendes időzöm, 10 perc, fél óra, egy óra, szólj hozzám, Uram, fú, mennyi időt adtam Istennek. Nem, hanem odaadom az egész napot. És ez azért jó így, mert amikor elindulok abban a napban, és nem úgy alakul az a nap, ahogy vártam, akkor az imám miatt tudhatom, hogy Isten volt az, aki egy kicsit összekuszálta a szálakat. Hogy ő máshogy szerette volna ezt a napot lefolytatni az életemben. Ha ez nincs ott bennem, akkor frusztrált leszek, hogy nem működnek a terveim. Nem úgy alakul a nap, ahogy én szeretném. De ha én azt a napot már odaadtam Istennek, hogy az én időm, Jézus, legyen nálad, akkor viszont tudom, hogy hoppá, valamit csinálsz. Uram, te máshogy akartad ezt a mai napot. Képzeljétek el, elmondom ennek a gyakorlati oldalát egy másik oldalról. Nekem elég sok ismerősöm volt Budapesten, amikor ott laktam, és egyszer imádkoztam Istenhez, hogy Uram, engedd meg, hogy ezekkel az ismerősökkel úgy fussak össze, ahogy te szeretnéd. Én odaadom ezeket a lehetőségeket neked. És onnantól kezdve bárkivel találkoztam a városban, tudtam, hogy azt a lehetőséget Isten adta. Egészen máshogy kezdtem nézni ezeket a találkozókat. Hoppá, Uram, te megengedted ezt a találkozót. Előtte csak úgy gondolkodtam, hogy micsoda véletlen, és nem használtam ki az időket. Onnantól kezdve, hogy ezt imádkoztam, tudtam, hogy Isten akarta, hogy ezzel a személlyel találkozzak. Biztos használni akar engem az ő életében, őt az én életemben. Hogyha odaadsz egy napot Istennek, és ezt mindig odaadod az ő kezébe, onnantól kezdve tudod, hogy abban a napban Isten lehetőségeket tartogat neked. Ez a nap az, ami az ő kezében van. No. Én szeretnék erre bátorítani titeket, hogy így adjátok oda az időtöket Istennek, de egyben ez egy figyelmeztetés is, mert ki tudjuk hagyni Isten terveit. Azt mondja az Efézus 2:10, hogy ő elkészített jó cselekedeteket azon az úton, amin szeretne vezetni engem. Ezekbe akar belevezetni, és hogyha én odaadom neki az időmet, a napomat, akkor ebben fogom találni magam. Isten áldásaiban, Isten elkészített jó cselekedeteiben. Add az idődet neki. Legyen ez egy hitbeli ima, hogy Uram, én ezt a mai napot odaadom neked. Legyen úgy, ahogy te akarod. Használd az időmet, ahogy te szeretnéd. És figyelj! Figyeld a lehetőségeket. Esetleg valaki szeretne imádkozni, és utána én lezárom. Tamás? Jó. Mennyi atyán, köszönjük ezeket a zsoltárokat, Uram, amit megnézhettünk, és sok mindenről nem szóltunk belőle, olyan mélyek ezek a zsoltárok, Uram. Kérlek, hogy taníts minket, Uram, így bízni benned, így hálát adni neked, dicsőíteni a te nevedet, Uram. Imádkozom, hogy oda tudjuk adni a napjainkat neked, Uram, egy napot véve egyszerre. Uram, mi sokszor gondolkodunk túl messze előre, Uram, és az nem baj, hogy tervezünk, úgy gondolom, de szeretném, Uram, hogyha megtanulnánk mindannyian odaadni a napjainkat az időnket, oda tenni az életünket a te kezedbe, Uram. Uram, azt olvassuk a te igédben egy imádságban, hogy taníts minket számlálni a napjainkat, hogy bölcs és értelmes élethez jussunk. Uram, mi szeretnénk bölcsen élni, nem elvesztegetni az időt, Uram, hanem oda tenni azt a te kezedbe. És Uram, köszönöm, hogy nálad nem vesznek el a dolgok, nem pazarolod a mi időnket, Uram, hanem ha nálad vannak a napjaink, akkor még a várakozásnak is van értelme. Akkor tudjuk, hogy te ezzel is jót terveztél, Uram. Kérlek, Isten, taníts ilyen bizalomra benned, Uram, hogy elkezdjünk így élni, Uram. És azt mondhassuk mi is, ahogy Jézus, te imádkoztál, hogy Uram, én a lelkemet a te kezedbe teszem le, Atyám. Uram, mi is szeretnénk az életünket ma este letenni újra a te kezedbe, és tőled elfogadni mindent, Uram. Ezt a mai napot is, Uram, szeretnénk oda tenni neked, és kérlek, hogy holnap emlékeztess, hogy újra tegyük az időnket a te kezedbe, Uram. És akkor abban a napban tőled fogadhatunk el mindent. A te nevedben imádkoztunk, és az a kérésünk, hogy hadd dicsőítsen az életünk téged, Uram, Jézus nevében. Ámen. Ámen. Lehet.